Hangon linni. Maga beszélni Jackivel? Akarom mondani, Miss de Beleforral. Nem tudnám meggyőzni valahogy? Igen, ezt megtehetném. És meg is teszem, ha kívánja. De ne várjon tőlem látványos eredményt. Eléggé biztos vagyok benne, hogy Mademoiselle de Belafort annyira rabja a saját fixa ideájának, hogy semmi sem tántoríthatja el tőle. De hát csak tehetünk valamit annak érdekében, hogy megszabaduljunk tőle. Természetesen visszatérhetnek Angliába, és élhetnek boldogan a saját otthonukban. Azt hiszem, Jackie képes lenne rá, hogy akkor a faluba költözzön, csak hogy találkozzon velem. Valahányszor kiteszem a lábom a házból. Valószínűleg igaza van. Mellesleg nem hinném, hogy Simon hajlandó lenne megfutamodni. Ön hogy viszonyul ehhez a dologhoz? Dühös. Egyszerűen csak dühös. Poirot elgondolkozva bólogatott. Linné pedig könyörögve folytatta. Beszél vele. Ugye beszél vele? Igen, megpróbálom. De tartok tőle, hogy semmit sem fog segíteni. Jackie furcsa lány, mondta izgatottan Linné. Sohasem lehet tudni, mit tesz a következő pillanatban. Visszatérve az imént említett fenyegetésekre, amelyek az ő szájából hangzottak el, elmondaná, hogy mik voltak ezek pontosan? Linné vállat vont. Olyanokat mondott, hogy mindkettőnket megöl. Jackie néha meglehetősen érződik a mediterrán vérmérséklet. Értem. Poirot hangja komoran csengett. Linné könyörögve fordult hozzá. Megbízhatom ezzel az üggyel? Nem, madame, hangzott a határozott válasz. Nem vállalok el öntől megbízást. Az emberiesség nevében megpróbálom megtenni, amit lehet. Azt igen. Ez a helyzet bonyolult és veszélyes, és én megkísérlem tisztába tenni, de az esélyeimet illetőleg nem vagyok derülátó. És ha hivatalosan megbízom? Kérdezte lassan Linné. Nem vállalom, madame, válaszolt Poirot. Poirot szinte biztosra vette, hogy Jacqueline de Beaufort még nem vonult vissza, így keresésére indult. Csak hamar rá is bukkant a Nílus parti sziklák egyikén. A lány állát tenyerére támasztva ült, és a közeledő léptek neszére sem nézett fel. Mademoiselle de Beaufort, megengedi, hogy beszéljek önnel néhány percet? A lány kicsit megmozdította a fejét. Ajka körül halvány mosoly játszott. Természetesen. Ön ugyebár Monsieur Hercule Poirot. Találgathatok? Mrs. Doyle megbízta önt, és komoly összeget ígért arra az esetre, ha küldetése sikerrel jár. Poirot leült mellé egy padra. A feltételezése részben helyes, mosolyodott el. Valóban beszéltem nemrégiben Madame Doyle-al, azonban nem fogadok el tőle honoráriumot, és nem is dolgozom neki. Ó! Jacqueline figyelmesen tanulmányozta az arcát. Akkor miért jött? Kérdezte hirtelen. Hercule Poirot válasz helyett visszakérdezett. Látott már engem valaha, mademoiselle? A lány megrázta a fejét. Nem, nem hiszem. Én azonban már láttam önt korábban. Nemrégiben önök mellett ültem a Chaise-Matin-ban. Simon Dollal vacsoráztak éppen. A lány arca megdermett. Igen, emlékszem arra az estére, mondta vontatott hangon. Azóta sok minden történt, folytatta Poirot. Ahogy mondja, sok minden történt. Hangját kétségbe esett, keserűség keményítette meg. Mademoiselle, hadd szóljak önhöz barátjaként. Temesse el a halottait. Ezt hogy érti? Nézett rá meghökkenten. Hagyja a múltat! Forduljon a jövő felé! Ami elmúlt, elmúlt! Önmaga emésztésével már semmit sem tud megváltoztatni. Biztos vagyok benne, hogy ez pompásan megfelelne a drágalátos Linné elképzeléseinek. Ebben a pillanatban nem is rá gondolok, legyintett Poirot. Önről van most szó. Ön szenvedett. Valóban. De amit most tesz, az csak meghosszabbítja a szenvedéseit. Téved? Rázta meg a fejét Jacqueline. Olykor szinte élvezem, amit csinálok. És ez a legrosszabb az egészben, mademoiselle. A lány gyorsan felnézett. Maga nem buta ember. Állapította meg. Majd lassan hozzátette. És nyilván kedves akar lenni. Menjen haza, mademoiselle. Ön fiatal, értelmes. Az egész világ az öné. Maga ezt nem érti. Ingatta a fejét lassan Jacqueline. És nem is fogja érteni sohasem. Az én világomat Simon Doyle-nak hívják. A szerelem nem minden, mademoiselle, mondta gyengéden Poirot. Csak amikor fiatalok vagyunk, akkor hisszük, hogy az. A lány azonban tovább ingatta a fejét. Ezt maga nem értheti. Hirtelen Poirotra pillantott. Minden tud, ugye? Hiszen beszélt Linnével. És ott volt abban az étteremben aznap este. Tudja, Simon és én szerettük egymást. Tudom. Tudom, hogy ön szerette őt. A lány fülét nem került el Poirot szavaiban rejlő árnyalatnyi különbség. Hangsúlyozottan megismételte, szerettük egymást. És én szerettem Linnét is. Bíztam benne. A legjobb barátnőm volt. Linné egész életében mindent megkapott, amit csak akart. Soha sem kellett megtagadnia magától semmit. Amikor megismerte Simont, megkívánta, és elvette. És ő hagyta magát? Jacqueline lassan megrázta a fejét. Nem. Ez nem ilyen egyszerű. Ha így történt volna, most nem lennék itt. Azt akarja mondani, hogy Simon nem érdemli meg, hogy törődjek vele. Ha Linnét a pénze miatt vette volna el, akkor igazat adnék magának. De nem a pénzétől szédült meg. Ennél sokkal összetettebb az ügy. Bár nem sokan hisznek benne, de igenis létezik női vonzerő. És ennek hatását persze csak fokozza a pénz. Tudja, Linnének varázsa van. Ő volt mindig az ifjú hercegnő, előkelő minden ízében, aki valósággal uralkodott a környezetén. Úgy hangzik, mint egy színpadi beállítás, ugye? És a világ a lába előtt hevert. Anglia egyik leggazdagabb, legtöbbre tartott főnemese kérte meg a kezét. És ő ehelyett az ismeretlen Simon Doyle-hoz ereszkedett le. Csodája, ha ez Simon fejébe szállt. Hirtelen az égre mutatott. Nézzen oda! Ugye milyen tisztán látszik a hold? Valóságos, létező valami. De ha feljön a nap, semmit sem látunk belőle. Ilyen volt a mi esetünk is. Én voltam a hold. Amikor előbukkant a nap, Simon többé nem látott engem. Attól fogva senki más nem látott, megbűvölten nézte a napot, Linnét. Egy pillanatra elhallgatott, majd folytatta. Érti már, mi a vonzerő? A gondolatait egyedül Linné töltötte ki. És ennek alájátszott Linné megingathatatlan magabiztossága, parancsoláshoz szokott egyénisége. Annyira biztos önmagában, hogy erőt ad a körülötte levőknek is. Simon gyenge volt, meg lehet. De végül is ő csak egy átlag ember. Engem szeretett volna, és csak engem szeretett volna, ha Linné nem jelenik meg. És nem ragadja magával az aranyos hintaján. Én tudom, egészen biztosan tudom, hogy nem szeretett volna bele, ha Linné nem akarja. Ön így gondolja? Igen. Tudom, engem szeretett, és mindig is engem fog szeretni. És most? Kérdezte halkan Poirot. A lánynak ajkán volt a gyors válasz, azután mégsem mondta ki, amit gondolt. Poirotra nézett, és arca lassan égővörössé változott. Elfordult, fejét lehorgasztotta. Igen, tudom, mondta végül folytott hangon. Most gyűlöl. Igen, gyűlöl. Pedig inkább óvatosnak kellene lennie. Gyors mozdulattal belenyúlt a mellette levő kis sejemtáskába. Aztán kinyújtotta a kezét. A tenyerén parányi, gyöngyház markolatú, szinte gyerekjátékszerűen kecses pisztoly feküdt. Ügyes kis jószág, ugye? Kérdezte. Túl gyerekesnek látszik ahhoz, hogy igazi legyen, pedig az. Egyetlen golyója képes megölni egy embert. És én tudok bánni vele. Az emlékezéstől bágyat mosoly jelent meg az ajka körül. Amikor még gyerekként anyám bevitt Dél-Karolinába, nagyapám megtanított célba lőni. Régi módi ember volt, aki még fegyverrel intézte el, ha valaki megsértette. Még az apám is többször párbajozott fiatal korában. Ő főként a karthoz értett. Egyszer meg is ölt valakit. Egy nő miatt. Láthatja, nézett egyenesen Poirot szemébe, az ereimben nem akármilyen vér folyik. Ezt a pisztolyt azután vettem, hogy Simon ott hagyott. Meg akartam ölni valamelyiküket, csak azt nem tudtam eldönteni, hogy melyiket. Én nem akartam mind a kettővel végezni. Amikor arra gondoltam, hogy Linné remeg a félelemtől, de ő nem ijedős típus. Képes lenne rám támadni, amikor a fegyver a kezembe van. Így azt gondoltam, inkább várok. És ez az ötlet egyre jobban megtetszett. Végül is bármikor végezhetek velük, sokkal nagyobb öröm várni rá és ábrándozni róla. Így jutott eszembe a terv. Követni kezdtem őket. Bármilyen távoli helyre érkeznek is meg, boldogan, kéz a kézben, lássanak engem! Ez pompásan bevált. Linné érzékeny pontján érintette, talán semmi más nem érinthette volna fájdalmasabban. Én pedig lassan élvezni kezdtem a helyzetet, semmit sem tehetnek ellene, mivel mindig tökéletesen, udvariasan és kellemesen viselkedtem. Egyetlen szavamba se köthetnek bele, de lassan mindent megmérgezek körülöttük. Tiszta, ezüstös hangon felkacagott. Poirot megragadta a karját. Csendesebben, ha minden itt, hagyja ezt abba! Jacqueline ránézett. Nos? Kérdezte. A mosolya határozott a kihívó volt. Mademoiselle, könyörögve kérem, ne menjen tovább ezen az úton. Úgy érti, hogy hagyjam békén Linnét? Ennél többről van szó. Ne nyissa meg a szívét a gonosznak. A lány ajka szétnyílt, szeme vadul megvillant. Ha most nem áll meg, folytatta nyomatékos hangon Poirot, az ördög megszállja. Igen, egészen biztosan megszállja az ördög. Eljön, és önbe költözik, és rövid idő múltán már nem lesz képes kiűzni magából. Jacqueline rámerett. Szeme megrebbent, pillantása elbizonytalanodott. Nem is tudom, mondta vontatottan, majd dacosan felkiáltott. Nem tarthat vissza! Ez igaz, felett Poirot. Nem tarthatom vissza. A hangja szomorúan csengett. Még ha meg akarnám ölni, akkor sem tarthatna vissza. Nem. Ha kész lenne ezért bűnhődni, akkor nem. Jacqueline Debellefort felnevetett. Ó, én nem félek a haláltól. Miért is éljek ezek után? Maga nyilván úgy gondolja, hogy bűnös dolog megölni valakit, aki nekünk fájdalmat okozott, még akkor is, ha mindenüket elvette, amint csak volt. Igen, mademoiselle, válaszolt határozott hangon Poirot, és hiszem, hogy a gyilkosság megbocsáthatatlan bűn. Jacqueline újból elnevette magát. Akkor viszont helyeselnie kéne a bosszum jelenlegi formáját. Amint látja, a pisztolyt eddig még nem sütöttem el. Bár félek tőle, igen, valóban félek, hogy egyszer elborul az agyam, s az lesz az egyetlen vágyam, hogy én okozzak fájdalmat neki, hogy késdöfjek bele, hogy az én drága kis pisztolyomat a homlokához szorítsam, és az ujjam egyetlen parányi mozdulatával. Ó! Hirtelen felsikoltott, és az éles hang egyszerűen kiózanította. Mi történt, mademoiselle? A lány megkövülten nézte az árnyékban lévő bokrokat. Valaki állt ott! Eltűnt! Hercule Poirot figyelmesen körülnézett, Azonban semmi mozgást nem vett észre. Rajtunk kívül nem látni senkit, mademoiselle. Minden esetre mindent elmondtam, amit el szerettem volna mondani. Jó éjszakát! Mindketten felálltak. Jacqueline csak nem könyörgő hangon megkérdezte. Ugye megérti, hogy nem tehetem meg, amit kért tőlem? Poirot megrázta a fejét. Nem. Megtehetné. Mindig van egy fontos pillanat. A barátnője, Linné. Az ő esetében is volt egy pillanat, amikor még visszafoghatta volna magát. De elszalasztotta. És ez azt jelenti, hogy megszületett az elhatározás, és nincs többé visszaút. Nincs többé visszaút. Visszhangozta Jacqueline, de belefort. Egy pillanatig állt még, a sötétbe bámult, majd dacosan megrázta magát. Jó ért, Monsieur Poirot. Poirot szomorúan megcsóválta a fejét, és követte az ösvényen vissza a szállodába. Másnap Hercule Poirot éppen sétára indult reggel a város felé, amikor Simon Doyle csatlakozott hozzá. Jó reggelt, Monsieur Poirot! Jó reggelt, Monsieur Doyle! A városba megy? Megengedi, hogy elkísérjem egy darabon? Természetesen. Örömömre szolgál. Amint kiléptek a kapun a kertek hűs árnyékába, Simon kivette a pipáját a szájából, és megszólalt. Hallottam, Monsieur Poirot, hogy beszélgetett a feleségemmel tegnap este. Így van. Simon Doyle összeráncolt szemöldökkel hallgatott egy ideig. Ahhoz az embertípushoz tartozott, akinek nehezére esik gondolatait szavakba önteni, mondani valóját világosan kifejezni. Hálás vagyok önnek, szólalt meg végül. Segített Linnének megérteni, hogy többé-kevésbé tehetetlenek vagyunk ebben az ügyben. Jogi szempontból valóban semmit sem lehet tenni, helyeselt Poirot. Pontosan. Linné ezt valahogy eddig nem akarta belátni. Halványan elmosolyodott. Ő abban a tudatban nőtt fel, hogy ha zargatják, automatikusan a rendőrséghez fordulhat. Ez valóban kényelmes megoldás lenne, csak hogy a jelen esetben nem mennénk vele semmire, bólintott Poirot. Simon újfent hallgatott egy sort, majd az indulattól egyre vörösebben felcsattant. De hát... Azért mégiscsak hallatlan, hogy mindezt áldozati bárányként kelljen eltűrnünk. Linné semmiről sem tehet. Ha ez bárkinek örömet okoz, készséggel elismerem, hogy én rohadtul viselkedtem. Valóban. De nem tudom, az egészet Linné nyakába varják. Neki nem volt köze az én döntésemhez. Poirot lassan, méltóság teljesen lehajtotta a fejét, de nem szólt. Találkozott, nem beszélt véletlenül Jackivel? Akarom mondani, Miss Belleforral? Kérdezte Simon. De igen, beszélgettünk egy keveset. És? Sikerült jobb belátásra bírnia? Tartok tőle, hogy nem. Simon hangja újra ingerülté vált. Hogy nem veszi észre, mekkora bolondot csinál magából? Nem gondol rá, hogy egy rendes nő sosem viselkedne így? Nincsen benne egy szemernyi büszkeség vagy önérzet? Poirot vállat vont. Egyelőre nem érez mást, csak, hogy is mondjam, megbántottságot. Jó, jó, de hát a fene egye meg, egy tisztességes lány nem viselkedhet így. Én vagyok mindennek az oka, belátom. Csúnyán elbántam vele, stb. Teljesen megérteném, ha torkig lenne velem, és az életben nem akarna többé látni. De ez az állandó követés, ez tisztességtelen. Bohócot csinál magából. Mi az ördögöt akar végül is kihozni ebből az egészből? Talán a bosszút. Ha! Ostobaság. Még azt is jobban megérteném, ha valamilyen melodramatikus cirkus csinálna. De ha rám lőne, vagy valami efféle, úgy gondolja, az jobban megfelelne a jellemének? Őszintén szólva igen. Jackie forróvérű, fékezhetetlen temperamentumú lány. Igazán semmi sem lepett volna meg, amikor közöltem vele, hogy felbontom az eljegyzést. De így szaglászni az ember után megrázta a fejét. Ez a finomabb megoldás. Ez intelligenciára val. Doly rámerett. Maga nem ért engem. Pokollá teszi Linné életét. És a magáét? Simon egy kicsit meghökkent. Az enyémet? Legszívesebben kitekerném ennek a kis átkozottnak a nyakát. Úgy látom, nem sok maradt a régi érzéseiből. Kedves Poirot, hogy magyarázzam meg magának? Olyan ez, mint a hold napkelte után. Az ember elfelejti, hogy valaha is létezett. Attól fogva, hogy Linnét először megláttam. Jackie megszűnt a számomra. Na hát, ez aztán különös, mormolta Poirot. Hogy mondta? Ó, semmi, semmi. Csak érdekesnek találom az iménti hasonlatot. Jackie bizonyára úgy állította be az egészet, hogy Linné csak a pénzért vettem el. Pirult el újra Simon. De a pokolba is, ez nem igaz. Soha nem nősülnék pénzért. Jackie nem képes megérteni, hogy egy férfi számára nem feltétlenül jó, ha valaki úgy szerelmes belé, ahogy a nő volt. Valóban? Poirot szúrósan nézett rá. Nyilván otrombának fogja találni, amit mondok, kereste a szavakat Simon, de Jackie túlságosan szeretett engem. Ökü amé, e ün ak lesz am amér. Dünnyögte magában Poirot. Mi? Mit mond? Értse meg, egy férfi nem akarja, hogy a partnerének fontosabb legyen, mint amilyen neki a partnere. Egyre indulatosabban beszélt. Egy férfi nem akarja, hogy valaki testét, lelkét birtokba vegye. Vannak nők, akik birtokolni akarnak, érti? Ez az enyém. Hozzám tartozik. És ezt nem tudom elviselni. Egyetlen férfi nem képes ezt elviselni. Inkább elmenekül. Szabad akar lenni. Azt akarja, hogy a nő legyen az övé, és nem fordítva. Elhallgatott, és enyhén remegő ujjakkal cigarettára gyújtott. És így érzett Mademoiselle Jacqueline-nál kapcsolatban? Kérdezte Poirot. Hogyan? ami azt illeti, igen. Ismerte el Simon. Ő persze ezt nem fogadta el. És az ilyesmit nem lehet megmondani. Minden esetre állandó nyugtalanságban éltem. Aztán találkoztam Linnével, és ő valósággal levett a lábamról. Soha nem volt még dolgom ilyen csinos nővel. Olyan csodálatos volt az egész. Mindenki előtte hajlong. Ő meg egy magamfajta ágról szakadt fickót szemel ki magának. Kisfiús hangján még érződött a bámulat és a meglepődés. Értem, bólintott elgondolkozva Poirot. Értem. Miért nem viselkedik Jackie férfi módon? Kérdezte bosszusan Simon. Poirot halványan elmosolyodott. Nézze, Monsieur Doyle, talán azért, mert nem férfi. Nem. Nem úgy értem. De szembe kell nézni a helyzettel, és le kell nyelni a keserű pirulát. Én vagyok a hibás, elismerem. De ez van. Ha már nem érdekel egy lány, őrültség lenne feleségül vennem. És most már látom, hogy milyen is valójában. Mindenre képes, csak hogy elérje a célját. Akár szerencsétlenségnek is nevezhetném a megmenekülésemet. Mindenre képes, ismételte meg Poirot elmerengve. Van valami elképzelése, Monsieur Doyle? Mégis mire vonatkozhat ez a minden? Simon homlokráncolva csóválta a fejét. Sejtelmem sincs, de mi a csodát akar ezzel mondani? Bizonyára tud róla, hogy pisztolyt hord magánál. A férfi meglepetten nézett rá. Nem hinném, hogy használná is. Most már nem. Nemrégiben talán képes lett volna rá, de azt hiszem, az az idő már elmúlt. Most már csak gyűlölködik, és megpróbál mindkettőnket kihozni a sodrunkból. Talán igaza van. Vont vállat bizonytalanul Poirot. Én csak Linné miatt aggódom. Simon kijelentése eléggé felesleges volt. Ez világos. nem is attól tartok, hogy Jackie valami melodramatikus rohamában elkezd lövöldözni. De a szüntelen spionkodása, hogy lennem megy a nyakunkról, nagyon rossz hatással van Linére. Elmondom magának, mit terveltem ki, talán még segíteni is tud valami jó ötlettel. Először is lépten nyomon hangoztattam, hogy 10 napig maradunk itt. A Karnak nevű gőzös viszont holnap indul Szellából Vádi Halfába. Álnév alatt lefoglalok 2 helyet. Holnap Fílebe megyünk kirándulni. Linné komornájára bízzuk a csomagjainkat, mi pedig Szellába felszállunk a Karnakra. Mire Jackie rájön, hogy nem jövünk vissza, addigra árkombokron túl leszünk. Ő viszont azt fogja hinni, hogy visszaszöktünk előle Kairóba. Talán ha pénzt adok a portásnak, majd az is ezt fogja mondani. És hiába érdeklődik a turistairodáknál, mivel nem a saját nevünk alatt szerepelünk, mi a véleménye? Jól kigondolta, elismerem. De gondolom, Mademoiselle Jacqueline itt fog önökre várni, míg vissza nem jönnek. Talán vissza sem jövünk. Az utunkat folytathatjuk Karton felé, és onnan tovább repülhetünk Kenyába. Nem követhet minket a föld körül. Nem. Sőt, előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön az idő, amikor a pénzügyi nehézségek meggátolják a további követésben. Azt hiszem, nem lehet túl sok pénze. Simon csodálattal bámult rá. Ebben teljesen igaza van. Eszembe sem jutott eddig, hogy Jackie végül is szegény, mint a templom egere. De idáig valahogy mégiscsak megoldotta a követésüket. Van valami kis életjáradéka, persze, tűnődött el Simon, de nem hinném, hogy ez évi 200 fontnál több lenne. Most, ahogy mondja, szinte biztos vagyok benne, hogy kivette valahogy az összes pénzét. Ezek szerint eljön az idő, amikor ez a forrás kimerül, és egyetlen filére sem marad? Igen. Simon nyugtalanná vált. Ez a gondolat láthatóan kényelmetlenül érintette, feszengett. Poirot figyelmesen nézte egy ideig, majd megszólalt. Nem. Ez bizony nem kellemes gondolat. Én aztán nem tehetek róla. Csattant fel Simon dühösen. Majd csendesebben megkérdezte. Mi a véleménye a tervemről? Talán beválik, de gondolom ön is tisztában van vele, hogy ez megfutamodás. Úgy érti, hogy elmenekülök innen? Vörösödött el Simon. Hát, talán igaza van, de Linné... Poirot kurtán biccentett a félbehagyott mondatra. Amint mondta, lehet, hogy ez a legjobb megoldás. De ne feledje, Mademoiselle de Bellefort sem esett a feje lágyára. Néha úgy érzem, inkább fel kéne vennünk a kesztyűt, válaszolt Simon. A viselkedése igazán nem nevezhető észszerűnek. Észszerűnek? Istenem! Sóhajtott fel Poirot. Nem látom be, miért ne viselkedhetnének a nők értelmes emberi lények gyanánt, jelentette ki flegmásán. Gyakran úgy viselkednek, de ez rendszerint nem könnyíti meg a helyzetet, felelt Poirot szárazon. Egyébként én is ott leszek a Karnakon. Benne van az úti tervemben. Ó! Simon tétovázott egy pillanatig, majd kissé zavartan, a megfelelő szavakat keresgélve megkérdezte. Ezt nem véletlenül a mi kedvünkért választotta így. Igazán nem kívánnánk, hogy... Szó sincs róla, szakította félbe Poirot. Az útirányt indulás előtt még Londonban eldöntöttem. Mindig előre tervezek. Nem szokott néha előre megszabott irány nélkül, csak úgy, a hangulatának engedve utazgatni. Nem gondolja, hogy ez kellemes volna? Meg lehet. De az életben, ha sikert akarunk elérni, mindent jó előre ki kell számítani. Így gondolkoznak bizonyára az agyafurtabb gyilkosok is, mondta Simon. Igen, bár be kell vallanom, hogy életem legnehezebb nyomozása egy olyan bűnügy felderítése volt, amelyet a pillanat ihletében követtek el. Simon arcán gyerekes kíváncsiság csillant meg. Ha majd a Karnakon leszünk, elmesélhetné néhány érdekes nyomozásának történetét. Nem. Nem szívesen beszélek. Hogy is mondják az önök nyelvén, megvan. műhelytitkokról. De a maga műhelytitkai olyan izgalmasak lehetnek. Mrs. Allerton is úgy gondolja, alig várja már az alkalmat, hogy kikérdezhesse. Mrs. Allerton? Az a kedves őszhajú hölgy, aki mindig a fiával van? Igen, ők is a kárnakon utaznak. És ő sem tudja, hogy ön... Nem, nyomta meg a szót Simon. Senki sem tudja. Elfből nem bízom meg senkiben. Okos gondolat. Magam is igyekszem eszerint élni. Mellesleg a múltkori társaság harmadik tagja, az az őszülő férfi... Pennington? Igen, igen. Ő is önökkel tart? Nem éppen gyakori dolog nászutasoknál, ugye? Kérdezte bosszúsan Simon. Pennington kezeli Linné amerikai vagyonát. Kairóban futottunk össze egészen véletlenül. Ó, valóban? Megenged egy kérdést? Nagykorú már a kedves felesége? Tulajdonképpen még nem töltötte be a 21-et. Simon látszott, hogy mulat a kérdésen. De senki beleegyezését nem kellett kérni az esküvőhöz. Pennington lepte meg a legjobban a hír. Két nappal azelőtt hagyta el New Yorkot, a Carmanikon, hogy odaért Linné levele, amelyben beszámol a házasságunkról. Így hát nem is tudhatott semmit. A Carmanikon? Dünnyögte magában Poirot. Majd elájult a meglepetéstől, amikor egy kairói étteremben összetalálkoztunk. Valóban ritka véletlen. Az bizony. És ráadásul ő is ezen a Nílus túrán vesz részt. Persze nem kerülhettünk el egy közös vacsorát. Nem lett volna illendő. Egyébként bizonyos fokig jól is jött ez a találkozás. Simon megint zavartnak látszott. Tudja, Linné rettenetesen fel volt hergelve. Jackie felbukkanásától tartott mindenütt és mindenkor. Amíg egyedül voltunk, állandóan erről beszéltünk. Andrew Pennington ilyen szempontból hasznunkra van. A jelenlétében muszáj más témákra telelni a társalgást. A felesége nem bízott meg Mr. Penningtonban? Nem. Simon állkapcsa megrándult. Ehhez senkinek semmi köze. És egyébként is, amikor végre elindultunk, azt hittük, egyszer s mindenkorra lezártuk az ügyet. Nem. Ez az ügy még nincs lezárva. Rázta meg Poirot a fejét. Sőt, meglehetősen biztos vagyok benne, hogy még tartogat egy-két meglepetést. Nem hangzik nagyon biztatóan, amit mond, Monsieur Poirot. Poirot enyhe bosszúsággal nézett rá. Tipikus angol szász, gondolta magában. A társas játékon kívül semmit sem képes komolyan venni. Sosem fog felnőni. Linné Doyle és Jacqueline de Bellefort mindketten meglehetősen komolyan vették az ügyet. De Simon hozzáállásából csak férfiúi türelmetlenséget és méltatlankodást érzett, semmi mást. Még valamire kíváncsi volt. Megenged egy tolakodó kérdést? Az egyiptomi nászút a maga ötlete volt? Simon elpirult. Nem, dehogy is. Ami azt illeti, én szívesebben mentem volna máshová, de Linné teljesen beleszeretett ebbe a tervbe. Így azután... így tehát... Elakadt a hangja. Na persze, persze, vágta rá Poirot jelentőség teljesen. Nem először hallott róla, hogy ha a Linné egy tervbe beleszeretett, akkor annak meg kellett valósulnia. Magában meg eltűnődött. Három különböző megközelítése ugyanannak a témának. Linné Doyle, Jacqueline de Bellefort és Simon Doyle részéről. Vajon melyikük járhat legközelebb az igazsághoz? Linné és Simon Doyle másnap délelőtt 11 körül indultak el a Filet kirándulásra. Jacqueline de Bellefort szobája erkélyéről nézte, amint a kecses vitorlásra felszállnak. A szálloda elől ezzel egy időben elinduló, csomagokkal megrakott autót és a fontosságának teljes tudatában benne ülő komornát azonban már nem láthatta. Az autó jobbra fordult és eltűnt szellal irányában. Hercule Poirot az ebédig hátralévő két órát a szállodával szemközti Elefantin szigeten kívánta eltölteni. Lement a kikötőhöz. Két férfi éppen akkor szállt be a szálloda kis vitorlásába, így hát csatlakozott hozzájuk. A két férfi nyilvánvalóan nem ismerte egymást. Egyikük, egy magas, barna, keskeny arcú fiatalember, harciasan előreugró állkapocsal, vonaton érkezett előző nap. Hihetetlenül koszos, szürke flanellnadrágot és magas nyakú pulóvert viselt, ami csöppet sem felelt meg az éghajlat kívánalmainak. Az idősebb, középkorú, köpcös férfi nem vesztegette az idejét, és azonnal beszélgetésbe elegyedett Poirot-val, ízes, bár enyhén tört angolsággal. A fiatalabb nem vett részt a társalgásban, mogorván végigmérte őket, majd hátat fordított, és úgy tett, mintha minden figyelmét a núbiai matróz ügyessége kötné le, aki a lábujjaival kormányozta a hajót, miközben kezével a vitorlákat igazgatta. A Nílus békés és csendes volt. Felszínét enyhe szellő fodrozta, a parti hullámok a hatalmas, fekete, síkos sziklákat mosták. Elefántinét csak hamar elérték. Partra lépve Poirot és bőbeszédű útitársa egyenesen a múzeum felé indultak. Útközben a köpcös férfi névjegykártyát kotorászott elő, és kis meghajlással átnyújtott a Poirotnak. A kártyán ez állt. Signor Guido Ricetti, archeológus. Poirot udvariasan viszonozta a meghajlást, és saját névjegyét adta oda Signor Ricettinek. Eme formalitások végeztével együtt léptek be a múzeumba, miközben az olaszból komoly szakmai tudásra valló információk özene áradt. Ekkor már franciául beszéltek. A flanellnadrágos fiatalember egykedvűen végig sétált a múzeumon, időnként nagyot ásított, végül kimenekült a szabad levegőre. Poirot és Signor Ricetti valamivel később követték. Az olasz érdeklődéssel vizsgálgatta a romokat, Poirot figyelmét azonban ekkorra már egy zöld napernyő vonta magára, amit a parti sziklákon fedezett fel, így inkább arra felé indult. Mrs. Allerton egy hatalmas sziklán üldögélt, ölében nyitott könyvvel, mellette a földön a vázlat füzete hevert. Tucatnyi, vigyorgó, fekete gyerek vette körül, kezüket baksisban reménykedve, könyörögve nyújtották feléje. Poirot udvariasan megemelte a kalapját, mire Mrs. Allerton azonnal csevegni kezdett. Jó reggelt! Csicseregte. Tartok tőle, hogy ezektől a szörnyű kölyköktől szinte lehetetlen lesz megszabadulni. Azt hittem, megunják előbb-utóbb, most már legalább két órája bámulnak, és egyre közelebb csúsznak. Időnként rájuk kiáltok, hogy imsi! És megfenyegetem őket a napernyőmmel. Ilyenkor egy-két percre szétrebbennek, aztán megint visszajönnek. Kitartóan bámulnak tovább, és a szemük egyszerűen undorító, és az orruk nem különben. És én igazán azt hiszem, hogy nemigen kedvelem a gyerekeket, vagy legalábbis azokat, akiket nem tanítottak meg a jó motor alapjaira, és nincsenek legalább valamennyire kimosakodva. Bánatosan elnevette magát. Poirot gálánsan kísérletet tett a gyerekhad eloszlatására, ám minden eredmény nélkül. A fekete kis koldús sereg szétrebbent ugyan egy pillanatra, de csak azért, hogy aztán még szorosabb gyűrűt vonjon köréjük. Sokkal jobban szeretném Egyiptomot, ha egy kicsit békésebb lenne, panaszkodott Mrs. Allerton. De itt sohasem lehet egyedül az ember. Valaki mindig idejön, hogy kolduljon, hogy a szamarát kínálja fel, vagy üveggyöngyöket, kirándulást benszülött falvakba, netán kacsavadászatot. Ez valóban roppant kellemetlen, helyeselt Poirot. Óvatosan kiterítette zsebkendőjét a sziklára, és finomkodva elhelyezkedett rajta. Nem láttam a fiát ma reggel, kezdett végül új témát. Tim be akart fejezni néhány levelet, mielőtt elindulunk. A második vízen